14. Mozgássérültet segítő. Dr. Gácsi Márta, a kutyával az Emberért Alapítvány kiképzés vezetője, etológus. A II. Világháború során rengeteg amerikai katona szenvedett maradandó mozgáskorlátozottságot. Az Egyesült Államok egyik polgárában felvetődött, hogy a vakvezető kutya mintájára mozgássérülteket segítő kutyát is lehetne képezni. Az elgondolás támogatásra talált. Az európai országok közül elsőként a hollandok honosították meg, majd az angolok, és utána már egész Nyugat-Európában elterjedt. Tőlünk délre és keletre még nem képeznek ki mozgássérülteket segítő kutyát, bár alapítványunkat kapcsolatteremtés céljából már felkeresték Romániából. Csehországban pedig mostanság kívánják beindítani a képzést. 1996-ban jött létre a kutyával az Emberért Alapítvány, azzal a céllal, hogy az általunk kiképzett kutyák révén segítségére legyünk a magyar mozgássérülteknek. Az első évek tapasztalatgyűjtéssel teltek, az osztrák és az angol iskola munkáját kísértük figyelemmel. Jellemző a különböző országokban folyó munkára, hogy az mindenhol egyedi elképzelésen és metodikán alapszik. Egységes leírása nincs. A begyűjtött sokféle tapasztalatot a kollégákkal átbeszéltük és összegeztük, majd adaptáltuk. Nagy-Britanniában például idegen személy nem nyúlhat a kiképzett, munkáját végző kutyához. Ettől mi eltekintettünk. Viszont nagy örömmel vettük át az angol iskolától az úgynevezett clicker módszert, amelynek azonban nem ők voltak a kitalálói. Az Egyesült Államokban többek között delfini domítással is foglalkoznak. A feladatát jól végző emlőst nem lehet azonnal jutalmazni, ezért egy úgynevezett clicker hanggal jelezték neki, ha a tőle elvártak szerint hajtotta végre a gyakorlat egyik köztes elemét. A pozitív hang megerősítésre jól emlékezett a delfin, és amikor befejezte a produkciót, már úszott is a medence széléhez, hogy mielőbb megkapja a jutalomhalat. Az e módszerben rejlő lehetőséget mi is nagy szeretettel használjuk a képzésben. Más jellegű normát is szívesen elfogadtam volna a hazai munkához. Ez pedig az intézmények és a magánszemélyek nagyfokú toleranciája a kiképzés alatt álló kutyával és a mozgáskorlátozottat segítő párossal szemben. Az egyik angol kórházban a lifthívás gyakorlása folyt. Az arra vetődő orvosok, ápolók és betegek nem kezdtek el szentségelni a kutya láttán, hanem nagyra becsülésük kinyilvánítása után kerestek maguknak egy másik felvonót. Nem volt ez másként az áruházban sem, ahol a polcról történő árulevételt gyakorolta az egyik kutya. Ha a szájával megfogott tárgy kiesett belőle, akkor az zokszó nélkül akár 10-szer is az eladók visszatették a polcra. Nálunk azért korán sem mennek ennyire gördülékenyen a dolgok. A kasszánál való fizetés gyakorlására csak a Skála áruházban adtak lehetőséget. A Lurdi ház vezetői és dolgozói is minden dicséretet megérdemelnek, mert ők mindig készségesen állnak rendelkezésünkre. A mozgáskorlátozott ember kutyával történő munkába állása területén is óriási még a különbség. Még Nagy-Britanniában, ha ott egyáltalán előfordul olyasmi, netán egy vezető vagy alkalmazott akadékoskodik az új kutyás kollega felvétele ellen, úgy a többi munkatárs egyként lép fel a diszkrimináló személlyel szemben. Ezzel szemben mi van nálunk? Ha a láthatáron megjelenik egy kutyával érkező, munkára jelentkező mozgáskorlátozott, már is körlevelet küldenek szét a cégnél, hogy van-e ellene bárkinek is kifogása. Alapítványunk sem kiképzésre alkalmas telephelyel, sem a kutyák számára állandó szálláshelyel nem rendelkezik. A kölyök kutyákat egyéves korukig nevelőszülőkhöz adjuk ki, akik a hivatásos kutyakiképzők irányítása mellett alap és speciális feladatokra is megtanítják a náluk lévő kutyát. Nagyon fontos, hogy a kutya már kölyök korától kezdve megtanulja és használja is a kétirányú kommunikációt. Ezáltal valósulhat meg, hogy a kutya társként lesz jelen a gazdával való kapcsolatban. Az egyes mozgáskorlátozott emberek más és másféle betegség által váltak azzá. A kutyák általános alapfelkészítése azonos, de utána már speciális képzést kapnak, a leendő gazda állapotát alapul véve. Dr. Topály József, etológus. Az első segítőkutyát 1999-ben adtuk ki. Szervezetünk csak önkéntes munkatársakból áll, akik szabad idejük rovására, ingyen, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül foglalkoznak a kiképzéssel. Az alapítvány évente 3-4 kutyát képez ki. Számos oka van annak, hogy nem igazán vagyunk arra kényszerítve, hogy jelentősen növeljük az évente kibocsátott kutyák számát. Bár a mozgássérültek között nagyon sokan szeretik a kutyát, és sokan is jelentkeznek, a jelentkezők túlnyomók többsége, esetleg a hozzátartozójuk, vagy irreális elvárásokat támaszt a kutyával szemben, vagy nem képes vállalni azt az erőfeszítést, mely a kutyával való együttműködés elsajátításával jár. Fontos, hogy a sérült ember teljes értékű társa, gazdája legyen a kutyának, mely magába foglalja a kutya gondozásában járó felelősség vállalását is. A segítségre szorulók szájából gyakran hangzik el, majd a családtagom fogja sétáltatni és etetni a kutyát. Ez alapvetően helytelen elgondolás, hiszen ha más látja el a gazda szerepét, akkor a kutya átpártol hozzá, és hiába kapott magas szintű speciális kiképzést, nem fog a sérült embernek dolgozni. A rászoruló személy számára sokszor nagy fizikai leterheltséget jelent a kutyával való labdázás. Mégis az ő kötelessége lesz, csak úgy, mint a sétáltatás és az etetés is. A másik tényező, mely alaposan megrostálja a jelentkezőket, szintén egy széles körben elterjedt tévhiten alapul. Többen úgy gondolják ugyanis, hogy a már kiképzett kutyát bárki automatikusan képes használni. Ez távolról sem igaz. Ahhoz ugyanis, hogy a leendő gazda képes legyen a kutya segítő képességeit kiaknázni, neki magának is rengeteget kell tanulnia. Nem elég elsajátítani az egyes vezényszavakat, tudni kell azt is, mikor, mit és hogyan kell a kutyának mondani ahhoz, hogy az állat megértse, mit akarunk tőle. Végül pedig sok törődést és szeretetet kell befektetni kettejük kapcsolatába, mert a jó munka alapja a szoros érzelmi kötődés. A kemény tanulás és gyakorlás nem minden igénylő álma vágya. Az említettek miatt 10 jelentkezőből jó, ha egy megfelelés le is tud vizsgázni. Ezért ma még sokszor jelent problémát számunkra, hogy egy jól felkészült, jó adottságú kutyát megfelelő gazdához tudjunk társítani. Pedig meggyőződésem szerint a mozgássérült segítő kutya mással nem pótolható segítséget jelent a mozgáskorlátozott személyek számára. Ami a fajta kérdést illeti, nem lehet egyértelműen meghatározni azoknak a fajtáknak a körét, amelyek alkalmasak komplex segítő munka elsajátítására, hiszen nagyon nagy szerepe van az egyedi képességeknek, készségeknek. Általánosságban mégis elmondható, hogy bizonyos fajták között nagyobb valószínűséggel lehet alkalmas kutyát találni, míg más fajták között kisebb eshetőséggel. Alapvetően a juhász és vadászkutya fajtákon belül sok alkalmas egyedet találhatunk. Alapvetően belga juhászokkal és retriverekkel dolgozunk, de több országban keverékeket is betanítanak mozgássérültet segítő munkára. Végül is minden fajtában lehet alkalmas egyedre találni, mert az ilyen típusú képzés alapvetően más, mint az a fajta munka, melyben egy konkrét célfeladat kerül elvégzésre. A mozgássérültet segítő kutyát ugyanis arra kell megtanítani, hogy problémát oldjon meg, mégpedig olyan módon, hogy gazdája viselkedését leolvasva próbálja meg a problémahelyzetet felismerni, és a speciális kiképzés alatt kapott eszköztár révén azt megfelelően értelmezze. A kutyák intenzív tanítása egyéves korukban kezdődik meg, és körülbelül 3 hónap alatt kiképezhetők. Az intenzív nem azt jelenti, hogy napi 24 órán át gyakoroltatunk velük, hanem napszaktól és helytől függetlenül rendszeresen végrehajtott, korlátozott idejű tanulást. Ennek révén a kutya megszokja, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben is képes legyen az elsajátított ismeretek szerint viselkedni. Bármilyen típusú és bármelyik konkrét feladat tanítására igaz, hogy egy alkalommal az 5-15 percnél hosszabb ideig nem tarthat. A kiképzés során az oktatótól a jó feladat végrehajtása esetén pozitív megerősítést kap a kutya. Csak végszükség esetén szabad az enyhe fenyítés vagy a mértéktartó kényszerítés eszközével élni. Ha a kiképző kemény rábírással oktatná a kutyát, az hamar megbosszulná magát, mivel a kutya nagyon hamar felméri a mozgássérült személy fizikai korlátozottságát, és már is tisztában van vele, semmit sem tud rákényszeríteni. Emiatt minden dugába dőlne. Szívesen és örömmel kell dolgozni a kutyának, és nem utolsó sorban azért, hogy gazdája kéréseinek meg tudjon felelni, ami bizony nem könnyű. A külső szemlélő számára lassú mozgásúnak tűnnek egy mozgássérültet segítő kutyák mozdulatai. úgy látszik, mintha sokat hibáznának. Ez azonban amiatt van, hogy bonyolult információcsere játszódik le gazda és kutya között egy-egy feladat végrehajtása közben. A könnyebben megtanítható feladatok sorába tartoznak a navigációs feladatok. A tanulás komplex feladat, így nehéz konkrétan kijelenteni, hogy egy-egy feladatot hányszor kell gyakorolni egy kutyának ahhoz, hogy azt már végleg tudja. Általánosságban elmondható, hogy 5-10 alkalom szükségeltetik hozzá. A nehezebben megtanulható feladatok közé tartozik, ha mondjuk egy tárgyat fel kell venni a földről, és azt egy másik tárgyba kell helyezni. Legyen rá két gyakorlati példa. Kiesik a pénztárca a kosárból, és azt vissza kell tenni, vagy a földön lévő szemetet el kell juttatni a hulladékgyűjtő edénybe. A kutya számára mindkét feladat értelmetlennek tűnik, mivel a tárgyat nem a gazdához kell vinnie. Akár több hónapig is eltarthat, mire bekattan a kutya fejében, hogy mit is kell tennie. A kutya számára furcsa dolgok megtételére kiváló tanítási lehetőség a clicker módszer. Lényege, hogy a kutyát egy mesterséges, úgynevezett klikkelő hang segítségével pozitíven megerősítenek a feladat jó végrehajtása közben. Ilyen módon az ember nagyon gyorsan és pontosan tud visszajelezni a kutyának, hogy annak mozdulata helyes vagy sem. A kutya a kiképzése során mintegy 50-60 vezényszót tanul meg, amivel a gazdája őt majd irányítani tudja. Közel, távol, testpozíció beállítása, stb. Továbbá megtanulja, hogy számára fontosak a gazdája kommunikációs jelei. Merre néz, hová és mire mutat, merre bólint, stb. Ugyanis majd ebből kell kikövetkeztetnie, milyen feladatot kell végrehajtania, melyik tárgyat kéri tőle a gazda. A kiképzés korán sem arról szól, hogy például a hozd ide a telefont feladatot úgy tanítanánk meg, hogy a telefonszó jelentését valamiképpen beleverjük a kutya fejébe. A kutyának ugyanis a telefonszó ismeretére egyáltalán nincs szüksége a feladat sikeres végrehajtásához. Ráadásul elemműködésének sajátosságai miatt eleve reménytelen feladat lenne számára különböző tárgyak neveit nagy számban megtanítani neki. Teljesen más elven működik a képzés. A gazda test vagy hangjellel a megfelelő irányba elküldi a segítő kutyát, miközben folyamatos oda-visszajelzés van a két fél között, ami által állandó pozitív vagy negatív megerősítést kap a kutya, hogy megfelelő irányba tart-e és a megfelelő tárgyat vette a szájába. Tehát a kutya alapismereteket tanul meg, és probléma megoldó stratégiát sajátít el a kiképzés során, ami a specialitása lesz. Valójában nemigen lehet és érdemes őt felkészíteni a legkülönbözőbb szituációkra, hiszen abból rengeteg adódhat a mozgássérült ember számára, helyette egy aport és egy kommunikációs képességen alapuló tudásra, képességre épül a tanítás stratégiája. A kiképzés másik része a gazda megtanítása a kutya megfelelő irányítására és annak jelzéseinek az értelmezésére. Korán sem egyszerű feladat, hiszen ez nagyon bonyolult, folyamatos interakciós kapcsolat. Ha a mozgássérült ember nem képes a kutyával való gördülékeny kapcsolattartásra, akkor az ugyanolyan probléma, mintha a kutya lenne alulképzett. Tehát a segítségre szoruló embert is fel kell készíteni, kiképezni épp úgy, ahogy a kutyát. A konkrét feladatok egy része tipikusan aportírozó munka. A tárgyak behozását olyan módon tanítjuk meg, hogy a kutya megtanulja a megfogott tárgyat nem csak odavinni a gazdához, hanem tetszőleges ideig a szájában tartani, tetszőleges szögben és magasságban, hiszen sok mozgássérült nehezen és lassan tudja mozdítani a kezét. Vezényszóra pedig a kutyának ki kell ejteni a szájából a behozott tárgyat. A tárgyak neve persze semmit sem mond a kutya számára, de ha azt hallja, hogy hozd ide az újságot, abból a hozd vezényszót ismeri, általa fogalma lesz a tőle elvárt feladatról, és a kereső munka közbeni folyamatos gazda-kutya kommunikáció révén előbb-utóbb el fog jutni az újsághoz. Ha rossz tárgyat választ ki, ajánl fel elhozásra, akkor elutasító jelet ad számára a gazda. Látszólag ez a módszer alacsonyabb szintű megoldást eredményez, mintha a kutyák tudnák a tárgyak nevét. A kutyák nehezen tanulnak tárgyakat névről, a számukra alig értelmezhető feladat. Helyette megtanul kifinomult módon kommunikálni a gazdájával. Az apport kapcsán nem csak az a fontos, hogy a kutya különböző módon hozza és tartsa a tárgyat, hanem hogy különböző anyagú és nagyságú tárgyakat is behozzon. Legyen rá példa egy 10 forintos érme és a kerekes szék. A pénz esetében azt lényegében fogaival felcsippenti, vagy nyelvével felnyalja a földről, majd tartja a szájában, kérésre pedig a gazda tenyerébe ejti. A kerekes szék valahová való odahúzása is fontos segítség lehet. A segédeszköz elakadhat egy gödörben, meredekebb kaptatóra kellene feljutni vele, vagy az ágyból felkelni akaró gazdának szüksége van rá. E feladatból logikusan következik, hogy a segítőkutyának megfelelő erősnek kell lennie, hiszen a kerekesszékben ülő gazda összsúlya akár 70-100 kiló is lehet. A kutya a szájával húzza el a tőle megkívánt irányba a segédeszközt. Az ágyból való felkelés kapcsán más irányú segítséggel is rendelkezésre tud állni gazdájának. Az ágyból a fekvőhely mellett álló kerekesszékbe való eljutás sem mindig egyszerű feladat a mozgáskorlátozottak számára. Az átmászás művelete közben a kutya a támasz szerepét is betöltheti. Gazdája ugyanis akár teljes testsúlyával is ránehezedhet a kutyára, annak lába nem fog megrogyni, mereven fog állni. A teljes testsúllyal történő ránehezedés persze nem tarthat órákig, de pár másodpercig károsodás nélkül is terhelhető a kutya. Bármilyen aport feladat betanítására érvényes, hogy az játéknak tűnjön a kutya szemében, és ne kényszerű feladatnak. Mivel csak bátor és nyitott szemléletű kutyák jöhetnek szóba segítő kutyának, ezért akár fémből készült, vagy nem középsúlyú tárgy, seprű, partvíz szakszerű hozására is meg lehet tanítani őket. Fontos, hogy ne ijedjen meg, ne essen kétségbe, ha a hozott tárgy beleakad valamibe útközben, esetleg kiesik a szájából és zajt csap. A feladatok másik típusa a tárgyakkal való manipuláció. Ilyen például a lámpa felkapcsolása, amire akkor képes a kutya, ha a villanykapcsoló billenős típusú. A lift hívása, ami orral való gombnyomással történik, és az ajtók nyitása, illetve csukása, itt a kilincses változat a legpraktikusabb. De ugyanolyan fontos feladat a fiókok kihúzása és visszatolása is. A tanítás lényege a feladat megértetése, és hogy a tanultakat bárhol alkalmazni tudja a kutya. A kiképzés harmadik része a jó navigálhatóság megteremtése. A gazdának a feladat kijelölésekor, vezényszóval vagy kéréssel megfelelő pozícióba kell állítania a kutyát. Ez lehet párhuzamban végrehajtott haladás, láb mellett, mankóval történő közlekedés esetén, vagy kerekesszék mellett. Előreküldés vagy lemaradás, kerekesszék kerülése. Adott irányba való beállás, illetve testpozitúra elfoglalása, ülés, fekvés. Ezek tudása alapfeltétele a közös, biztonságosan végrehajtott utcai közlekedésnek. Mikor a segítő kutyák elérik a mintegy 80%-os tudásszintet, az előre kiválasztott gazdák bekapcsolódnak a munkába. Az első találkozások alkalmával a kutya természetesen jóval nagyobb konkrét tudással rendelkezik, mint a leendő gazda. Eleinte egy-két hetente találkoznak, jellemzően hétvégeken, és akkor pár órát együtt töltenek. Aztán beindul az oktató jelenlétében és irányítása mellett történő összeszokás és tanulás. A végső szakaszban pedig a gazda már haza is viheti a kutyát, amikor nap gyakorolhatnak. 3-5 hónap gyakorlás után következik a vizsga, amely előre meghatározott feladatokból áll. A vizsga ideális helyszíne a mozgássérült lakóhelyén, az adott település egyik nagyobb kereskedelmi egysége. 10-13 feladatot kell teljesíteni a vizsgázópárnak, míg a vizsgabiztosok 10-15 méter távolságból követik őket. Végrehajtandó feladatok, lift használat, mosdóhoz való eljutás, a kutyának az ajtó előtt kell maradnia, asztal mellé helyezkedés, leejtett tárgy felvetetése a kutyával, ennivaló földrejtése, azt a kutya nem eheti meg, idegen emberrel történő kutyasimogatás, nem szabad ellenségesen viselkednie az emberrel, váratlan zajjal való megijesztés, stb. A vizsga másik része a mozgássérült lakásában zajlik. A várhatóan minden nap adódó feladatokból kell teljesíteni néhányat, például behozza az etetőtáját, villanyt kapcsol, ajtót nyit és zár, néhány tárgyat a megfelelő helyre visz, stb. A mozgássérülteknek sem a kutyáért, sem a vizsgáért nem kell fizetnie. A levizsgázott kutya továbbra is a kutyával az emberért alapítvány tulajdona marad, de a vele kapcsolatban felmerülő összes költségeket és egyéb terheket a gazda viseli. Életképek. Mányik Richárd. A kutyával az emberért alapítvány meghívást kapott az Európai Unió FAR együttműködés a hátrányos helyzetű emberek társadalmi beilleszkedéséért elnevezésű konferenciájára, amely Brüsszelben, az EU fővárosában került megrendezésre. Az alapítványt Kubinyi Enikő, Réthegyi Barbara és Filip nevű kutyámmal mi képviseltük. Az indulás előtt a legtöbb problémát a kutya kiutaztatásához szükséges papírok beszerzése okozta. Korán reggel értünk ki a reptérre. Izgatottan tanakodtunk, valóban tudnak-e az érkezésünkről, és Filipet felengedik-e a fedélzetre, ahogy ígérték. Végül is egy segítőkész magyar pilóta szervezte meg kis csapatunk utazását. Amikor az EU által megbízott belga légitársaság arra hivatkozva, hogy járatainak fedélzetén csak vakvezető és hallássérültet segítő kutya utazhat, elutasított bennünket, akkor ő elintézte, hogy a malév járatán ingyen utazhasson Filip, mégpedig mellettem. Más miatt is izgatott voltam, hogyan viseli majd az utazást a kutya. Bár tudtam, hogy nagyon fegyelmezett, de kiképzése során nem volt mód a repülés gyakorlására. Kilétetéskor nem kérték a belga juhász papírjait, pedig azok beszerzése mennyi utánjárásba és idegeskedésbe került. Elsőként engem vittek fel a gépre, Filip szemlátomást aggódott értem, talán juhászkutya lévén attól félt, hogy elveszítjük egymást. A hölgyek mindvégig mellettem maradtak. Miután velük együtt a belga juhász is megérkezett az utastérbe, gyorsan megkeresett, és lábam elé feküdt. Felzúgtak a hajtóművek, és a gép futása annyira felgyorsult, hogy az ülések alatt Filip elkezdett hátra csúszni, de Barbara még időben elkapta őt, megnyugodtam. A repülés és a leszállás is eseménytelenül telt el, Filip végig aludta az utat. A brüsszeli vámos sem kérte el a kutya papírjait, pedig az alapítványnál három nyelven írtak igazolást róla. Filip mozgássérültet segítő kutya. Megkerestük csomagjainkat. A belga juhász szájába vette kosarát, amiben az etetőtája, a tápja és a bemutatóhoz nélkülözhetetlen kellékek voltak. Kis csapatunk nagy feltűnést keltett. Mosolyogva mutogattak ránk az emberek, és közben úgy bámultak minket, mintha még nem láttak volna fes belga juhászt, legalábbis kosárral a szájában. Néhány belga megjegyezte, de szép ez a Malinois. Önérzetesen javítottuk ki őket, tévednek, uraim, Filip, egy tervuem. Az, hogy Magyarországon nem ismerik fel, az még hagyján is, de hogy az óhazában összekeverjék a különböző belga juhászokat, ezt azért nem vártam volna tőlük. Külön busszal érkeztünk meg Brüsszel központjába a szálloda elé. A szobafoglalás nem kis izgalommal járt, ugyanis elsőre egy olyan szobát kaptam, amely ajtaján nem fért be a kerekesszék. Reklamálás után már is egy kimondottan mozgássérültek számára kialakított szobát kaptam, utána Filippel rögtön felderítettük a legközelebbi zöld területet. Már minden el volt rendezve, amikor városnéző sétára indultunk. Éhesek voltunk és ráakadtunk egy gyors étteremre. Előtte megállva hosszasan tanakodtunk. Hogyan csempészük be oda Filipet? A hazai viszonyok belerögzülnek az ember zsigereibe. Beosontunk az étterembe, és gyorsan leültünk az ajtóhoz legközelebb eső asztalhoz. A kutyát pedig az alá rejtettük. Pár perc múlva, amikor egyáltalán körül mertünk nézni, láttuk, hogy a mellettünk lévő asztalnál egy Stafford cuka figyeli falatozó gazdáját. Utána persze jót nevettünk magunkon. Míg megebédeltünk, három kutyát láttunk ki és bejönni az étterembe gazdáikkal. Városnézés közben több épületben is megfordultunk, kisebb-nagyobb üzletekben, könyvesboltban és egy múzeumban is. A négylábú segítő jelenléte miatt egyik helyen sem szóltak. A kutyákhoz értő belgák Filipet most is Malinoisnak nézték, és amikor kísérőjén felvilágosították őket, hogy egy tervuennel van dolguk, értetlenkedtek. Lehet, hogy itt az óhazában, a belga juhász Malinois? Természetesen Brüsszel egyik-másik nevezetességét is felkerestük. A Grand Place, Brüsszel főtere, a régi idők hangulatát idézte. Innen nem messze, az egyik utcasarkon látható a Manneken Pis. Elég furának találom, hogy egy pisilő kisfiú legyen egy város jelképe, most fel volt öltöztetve, de ez sem segített rajta. Másnap esett az eső. Enikővel mégis abban maradtunk, elmegyünk az egyik múzeumba. Bőrigáztunk, mire odaértünk, és lám, a múzeum már 5 éve nem üzemel. További sétánk során észrevettük egy kutyát bevinni tilos táblát is, egy internetes kávézó ajtajára volt kifüggesztve. Talán a szűk hely miatt. Délután ismét a közeli gyors étteremben vacsoráztunk meg. Enikő elment rendelni, ez alatt helyet foglaltunk. Kisvártatva mellénk lépett egy alkalmazott, és franciául kezdett beszélni. Szavából egy kukkot sem értettem. Megijedtem, most dobnak ki bennünket. Aztán csak megoldódott a nyelvi probléma. Hozhatok vizet a kutyának? Tudakolta a hölgy. Este egy fogadáson vettünk részt a hotel éttermében a konferencia többi résztvevőivel együtt. A szervezők bevallották, tartottak Philip viselkedésétől, de látva békés természetét megnyugodtak. Még jó. Az előbb simogatta őt végig a félszálloda. Sokak érdeklődését felkeltette. Ilyenkor rögtönzött bemutatót tartottunk, pórázt vagy a ledobott pénzérmét vetettem fel vele, amivel osztatlan sikert aratott, de a simogatáshoz való ragaszkodása még annál is jobban tetszett a körülöttünk állóknak. A spanyol szervezet képviselői lázasan érdeklődtek a segítőkutya téma iránt, ők is kerekesszékesek voltak. A konferencia másnap 9:30-kor kezdődött. Több mint 120 meghívott, 64 szervezet képviselője adott egymásnak találkozót. Angol, francia és német nyelven. Erre a tanácskozásra azok a civil társadalmi szervezetek kaptak meghívást, amelyek az EU mozgáskorlátozott és hátrányos helyzetű emberek társadalmi beilleszkedését segítő programjaiban dolgoznak. Számos előadás hangzott el a különböző kelet- és közép-európai országokban megvalósult programokról. A litvánok például tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek és felnőttek iskolatását segítették elő. A románok vakemberek munkához jutásának módszerét dolgozták ki, Bosznia-Hercegovinában pedig rámpákkal, liftekkel és speciális mosdókkal szerelték fel a főváros egyik egyetemét. És még sorolhatnám. Ez alatt Philip az asztal alatt szunyókált. Rajtunk kívül mások nem foglalkoztak segítőkutyaképzéssel. A program egyik vezetője külön kiemelte, mi voltunk a FAR történelmének legolcsóbb projektje, noha ugyanakkor mi valósítottuk meg az egyik legragyogóbb munkát, amit minden országban meg kéne honosítani. A konferencia időbeosztása alapján arra számítottunk, hogy délután bemutatót tarthatunk, ezért a szüneteket gyakorlásra használtuk fel. Izgatottan vártuk a lehetőséget, mégis kellemetlen meglepetés ért bennünket. A kinézett programpontnál, a munkacsoportok beszámolóinál is kisebb csoportokra osztott fel a társaság, ráadásul külön termekbe vonultak. A mi kis csoportunk előtt Enikő röviden bemutatta az alapítványunkat és jelezte, hogy néhány perces bemutatóval is készültünk. Ez a csoport minden tagját érdekelte volna, de a csoportvezető rendre elutasította. Lelombozottunk, hiszen aznapra már csak egyetlen programpont volt hátra, ami a program előzetesben napi összefoglaló címszó alatt szerepelt, amelyben a konferencia tanulságait szokás levonni. Elhatároztuk, ha végképp nincs mit tenni, akkor a kávészünetben tartjuk meg a bemutatót, de azért teszünk még egy utolsó kísérletet a konferencia vezetőjénél. Enikő elment őt megkeresni, és boldogan jött vissza, hogy engedélyezték a bemutatónkat, mégpedig a napi záró plenáris ülés kezdetén. Mikor a hosszú asztaloknál mindenki elfoglalta a helyét, belekezdtünk. Enikő angol kommentálása mellett és Barbara segítségével számot adtunk tudásunkról. Előre küldtem Philipet, és az ül, fekszik, hempi és ül köszönyfegyelmező gyakorlatokkal melegítettünk be. Behívás után az ölbeúrás következett, nem kellett kétszer mondani, már is pattant a kutya. A felhangzó elégedett morajlásra és a fényképezőgépek kattogására körbenéztem. Mindenki minket figyel. Előre tudtam, ez a gyakorlat lesz a legnépszerűbb. A nagy érdeklődés láttam, megijedtem. Philip, mintha megérezte volna, és odabújt hozzám, majd megnyalta a kezemet. Az emberek ekkor felálltak, és körökségre lettek. Mi pedig tovább folytattuk. Sapka kesztyű levétele, pénzérme kesztyű felvétele, tárgybehozás, Barbarától kapott újság, messzebbről csörgő telefon behozása, messzebbről majd a behozott telefon utasításomra Philip berakta a tőlem távol lévő kosárba, majd azt behozta nekem. Utolsó feladatként egy lámpa fel lekapcsolását mutattuk be. A végén megkérdezte Enikő, kikér az alapítvány bemutatkozó prospektusából. A jelentkezőknek a lapokat Filip a szájából hordozva kézbesítette ki. Óriási tapsal és ovációval gratuláltak nekünk. A fórum hivatalos rendje egyszeriben felborult. Mikor mindenki visszaült a helyére, az ülésvezető egyszerűen bezárta a konferenciát. Úgy gondolom, nem kérdéses, hogy ki volt a mai nap legjobb előadója. A mai nap konklúzióját majd holnap levonjuk, és most még egyszer tapsoljuk meg Filipet, ezt a nagyszerű ebet. Ezután elárusztottak minket az érdeklődők. A nap végére a prospektusunk kevésnek bizonyult, belőle fénymásoltatni kellett. Este újabb sétára indultunk Enikővel kipihenni a fáradalmakat. Ám eltévedtünk, ráadásul egy rossz kinézetű környéken bolyongtunk. De csak hazataláltunk. Filip eddig is épp elég simogatást kapott a szállodában, de ezért cserébe már pacsit vagy épp puszit kértek tőle az adakozók, vagy adtak neki. Már név szerint ismerték őt, és have a nice evening, see you tomorrow, töltsék kellemesen az estét, holnap találkozunk, köszönéssel búcsúztak tőle. Reggel megtudtuk, hogy a résztvevők közül az előző nap néhány hölgynek ellopták az útlevelét és a pénzét is. Ráadásul egyiküket még le is ütötték az utcán. Enikő elmesélte nekik, hogy előző este milyen kétes helyen sétáltunk, és megegyeztek benne, jó, hogy velünk volt Filip. Aznap nem került sor bemutatóra, de a tanácskozás záróbeszédében az elnök nem mulasztotta el megköszönni mindenki részvétele és munkája mellett Filip fáradozását. Derültség és taps kísérte szavait. A konferenciát követő búcsúzáskor odajött hozzánk egy bosnyák fiú, aki az elmúlt napokban többször is érdeklődött a kutyával kapcsolatban, és örömmel mesélte, nagyon félt a kutyáktól, de hála Filipnek, már megváltozott a véleménye róluk. Eleinte nem értettem, miért akarja Filip magát annyira simogattatni ezzel a fiúval, hiszen szemmel láthatóan a srác fél tőle. Így utólag lehet, hogy Filip érezte a fiú bizonytalanságát. A srác fényképet is készítetett, amelyen Filip szájában fogva viszi neki a prospektust, bizonyítékként a barátnőjének. A brüsszeli reptéren most sem kérték tőlünk a kutya papírjait, pedig reménykedtünk benne, ugyanis egy szigorú arcú vámosnál jelentkeztünk. Egyik rendész meglátva Filipet odajött hozzánk, és megállapította, elég nagy testvére a tervuenem, végre egy szakértő. Mint kiderült, őt otthon 5 belga juhász várja. Érdekes, hogy a 4 nap alatt csak egy belga juhásszal találkoztunk, az viszont valóban Malinois volt, egy rendőr oldalán bandukolt. A fedélzetre lépéskor ugyanaz a kapitány fogadott minket, aki idejövet is vezette a gépet. Szevasz Füles üdvözölte a belga juhászt. A személyzet tagjai most is kedvesek és segítőkészek voltak. A légi kisasszonyok külön menüt szolgáltak fel Filipnek, amit csak a földretérés után adtam oda neki. A visszautat ismét végig aludta a belga juhász, én meg az előzőnél már jobban viseltem az utazást. A magyar vámosok sem voltak kíváncsiak a kutya papírjaira. Filip imádja a teniszlabdát. Ha tehetné, egész nap csak futna utána és hozná vissza az ölembe. Ám az is igaz, hogy nagyon szeret dolgozni. Eleinte riadtnak tűnt, és szolgamot szaladt hozzám, ha megmozdultam. Talán attól félt, hogy mellőlem is elkerül. Most több év elteltével is ugyanúgy pattan és jön velem, mintha össze lennénk kötve. Sok időt, energiát és figyelmet kellett fektetnem ebbe a kapcsolatba, hogy ilyen kiválóan együtt tudjunk működni. Egyebek között meg kellett tanulnom, hogy megfelelően használjam azt a több mint 50 vezényszót, amit már ismert. Hála a kölcsönös szimpátiának, napról napra jobban megértettük egymást. Már nem próbáltam görcseimmel birkozva kiülni a kerekesszékbe, hogy eljussak az ágytól a csörgő mobilhoz, amit mindig rossz helyen hagyok. Nem kellett segítséget kérnem akkor sem, ha az asztalon felejtettem a tévé távirányítóját, vagy ha fáztam és takarót kívántam volna magamra húzni. A segítségemre sietett akkor is, ha a fürdőkádban jutott eszembe, hogy nem érem el a 3 méterrel levő törülközőt. Mellettem termett akkor is, ha elgurult mellőlem a kerekesszék, amikor az ágyra csusszantam, és akkor is, ha nem tudtam felvenni az elgurult apró pénzt vagy a lejtett kulcsot. Lecsúszott a kerekesszékem a járdáról, és elakadt a házunk melletti homokpadon. Megkértem Filipet, hogy hozza ki a telefont a házból. Bizonytalanul adtam ki az utasítást, mert addig még egyszer sem gyakoroltuk, hogy a házból hozzon ki valamit. Nagy lelkesen benyitott, és az újsággal a szájában tért vissza. Ékes szóval elmagyaráztam a farkát csóváló kutyának, hogy én a telefont kértem. A dolgos kedvű ebb visszaszaladt, és nem sokára megjelent egy könyvvel. Rájöttem, hogy Filip az éjjeli szekrényem tetejét lomtalanítja, a telefonom is ott szokott lenni. Tovább kértem tőle a mobilt, ő pedig engedelmesen hordta ki egymás után az újabb újságot, a kenőcsöt, két kispárnát, a kosarat, a szerszámos ládát és cipőimet páratlanul. Miután már a saját etetőtáját is kihozta, leállítottam az egyre nagyobb lendülettel serénykedő blökit. Szorult és kínos helyzetem ellenére nevettem és megdicsértem Filipet. Végül is feleségem anyukája jött át a szomszédból, mert gyanúsnak találta a látottakat. Amint kiszabadultam a kényszerű fogságból, első dolgom a mobil felkutatása volt. Az étkező asztal közepén hagytam. Rögvest megértettem, hogy miért nem hozta ki Filip. Először is nem vehette észre az asztal közepén árválkodó telefont, mert az túl magasan volt. Másrészt, illedelmes kutya lévén, eleve nem szokott az ebédlő asztalon kutakodni. Tanultam az esetből, azóta fix helye van a készüléknek. Heti rendszerességgel járnak hozzánk kutatók az ELTE etológia tanszékéről. Azt tanulmányozzák, hogyan működik a kutya elméje. Filipnél is a probléma megoldó képesség érdekli őket. Az egyik kísérlet roppant érdekes volt. A mobilt kellett elhozatnom Filippel. Átmentem egy másik szobába, és onnan kértem a telefont. A kísérletvezető azonban látványosan zsebre vágta a készüléket, úgyhogy a kutya nem tudott megfelelni óhajomnak. A megelőző kísérletekben mindig a helyén volt a mobil, ezért könnyen és gyorsan hozta. Most eleinte bögdöséssel jelezte az etológusnak, hogy nagy szüksége lenne az elvett tárgya, de nem kapta meg. Berohant hozzám, és kérdően nézett rám. Továbbra is ragaszkodtam a telefonhoz. Erre kiszaladt, és üzletet kötött a kutatóval. Bevitt neki egy a közelben fellelt tárgyat, és cserébe megkapta a telefont. Boldogan rohant hozzám szájában a mobillal. A kísérlet elején a kutatók úgy állapodtak meg, hogy a kísérletvezető átadja a mobilt Filipnek, mihelyt a kutya valami jellegzetes, újszerű viselkedést produkál. Erre a csereberére azonban egyáltalán nem számítottak, ilyesmire sohasem tanítottuk. Hasonló viselkedést korábban csak emberszabású majmoknál figyeltek meg. Az elmúlt évek alatt Filip szinte észrevétlenül megváltoztatta az életemet. Új kapukat nyitott a világra. Önállóságot adott nekem, emellett új kapcsolatokat, életkedvet és a Paragility nevű sport lehetőségét.